Na most, ha ezt a szót hallja az ember, hogy digilabor, akkor leginkább oktatási intézményekre gondol, egyetemekre vagy középiskolákra, gimnáziumokra, de ez egy könyvtárban valósult meg. Hát honnan jött az ötlet?
Az egész úgy kezdődött, hogy volt egy pályázat, amit kiírtak. Már akkor viccelődtünk ezzel, hogy kellene már egy olyan szolgáltatást indítani, ami egy kicsit meglepő, egy kicsit szokatlan a magyar könyvtári életben, és így az ölünkbe hullott egy pályázati lehetőség, hogy van egy hetünk, de karácsony előtt, hogy most kell beadni, nagyon gyorsan kell megcsinálni, mi legyen, lehet eszközt is venni. Hát ilyen meg aztán pláne ritkán van, és akkor vegyünk 3D nyomtatót. És akkor ez volt az első dolog, hogy vettünk egy 3D nyomtatót, azzal a célra, hogy hát majd utána kitaláljuk, hogy ezt hogy fogjuk integrálni a könyvtári szolgáltatások közé. Külföldi példákat már láttunk ilyet, hogy van ilyen szolgáltatás, hogy lehet ilyet csinálni. Akkor még nagyon drágák voltak ezek a készülékek, és úgy gondoltuk, hogy hát húzunk egy ilyen bátor lépést. Ezután történt az, hogy én közbejártam az egyetemi szintet, és hát kellett valami jó szakdolgozati téma, és arra gondoltam, hogy a Makerspace könyvtári megvalósítása az jó lehet. Elkezdtem utána ásni, túrni a netet, meg különböző adatbázisokat, hogy ez hogy működik, hogy van megcsinálva. Beszereztünk hozzá rengeteg angol nyelvű irodalmat, hogy milyen módszerekkel dolgoznak, meg mit csinálnak, és hát ez volt az alap, hogy próbáljunk egy hasonlót megcsinálni, hát a saját lehetőségeinkhez mérten.
De magyarán akkor az első 3D-s nyomtató az önöknél volt, az önök könyvtárában, Békés Csabán?
Hát mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy az első közkönyvtári 3D nyomtató az nálunk van, vagy született meg, mint szolgáltatás, hogy előttünk ilyet más nem csinált, és azért mondjuk így, hogy közkönyvtári, mert azt nem tudjuk, hogy mondjuk bármelyik egyetemi könyvtárnak volt-e ilyenje, vagy bárhol másutt. Ennél bátrabbak nem voltunk.
Tehát magyarán megvolt a 3D nyomtató, és akkor ehhez kellett programot kialakítani?
Igen, mondjuk ez volt az egyik. A másik gyökere ennek az egész dolognak az az volt, hogy van egy helyi iskola, ahol egész komoly szinten űzték ezt a robotszumó dolgot, és őket többször elhívtuk, hogy mutassák már meg, hogy ez hogy működik, mert ez egy nagyon izgalmas dolog, és kicsit így kóstoljunk már mi is ebbe bele. Na, akkor eljöttek a diákok, megmutatták, hogy ők mit tudnak, hogy működik ez az egész, és aztán, amikor híre ment, hogy van 3D nyomtatónk, akkor meg jöttek az iskolák ezt megnézni. Tehát egy másik településről is átjöttek, sőt, elvittük más településre ilyen kiállításba, hogy megmutassuk, hogy na, akkor így néz ki a 3D nyomtató, és hogy mit lehet vele csinálni. És akkor ilyen kulcstartókat nyomtatgattunk, amit így haza lehetett vinni. Hát innen indult az egész, aztán volt még egy dolog, tehát ez ilyen több részből fonódott össze. Vettünk egy könyvet, ami a logikus gondolkodás, algoritmus fejlesztés ilyesmi útján van, de nem informatikai könyv volt, hanem egy mese. Ez a Laurem Ipsum címre hallgató könyv, és elhívtuk a kiadót. Mivel hogy ez egy fordítás volt, hát mi olyat nem merészeltünk, hogy ide a szerzőt valahogy előkotoljuk, de nagyon örültünk, hogy a kiadó bevállalta, hogy eljön. Ők, amikor meg meglátták, hogy nekünk van egy olyan termünk, ahol 3D nyomtató, meg plotter, meg ilyen könyvtártól idegenebb dolgok vannak, akkor feldobták azt, hogy mi lenne, ha közösen dolgoznánk. Ez a school projekt, ők lányokat kezdtek oktatni kódolásra, és azt mondták, hogy azért lányokat, mert hogy nagyon sok a fiú informatikus, a lányok meg feszélyezve érzik magukat, vagy leszólják őket a fiúk, és legyen olyan, hogy csak lányok. Uh-huh. És akkor belementünk ebbe a projektbe, hogy megpróbáljuk vidéki helyszínként ezt összehozni.
Annak és önök ellenére... voltak az elsők, akik ezt a Scratch programot, igen, programozási nyelvet oktattak 11-14 éves lányoknak?
Igen, igen. Hát úgy elsők, hogy itt a környéken, akkor iskolában nem hallottak még róla, aha, tehát a tanárok is jöttek és néztek, hogy mi bajunk van. Ekkor még nem volt a NAT-ba se benne a Scratch, és hát mi, amit nem tudtunk hozzátenni, amit nagyobb városban hozzá tudnak, hogy Békés Csabának nincs technológiai cége. nincs ilyen nagyobb szoftverfejlesztő, tehát kicsik vannak, de hát az ilyen egy-két személyesek, tehát itt nem tudtunk egy ilyen epamot vagy hasonlót felmutatni. Tehát ez egy idő után emiatt így el is halt, de hát a magja meg itt maradt velünk, tehát ennek az egésznek, amit megtanultunk, módszertant, meg mindent, és akkor az állam lépett egy nagyot, egy EU-s pályázattal, mintha kifejezetten nekünk találták volna ki, hogy még közpénzt lehet csinálni.
És akkor elindultak a könyvtáron belül egy különálló részen, ami egy műhely volt, de már akkor abban gondolkoztak, hogy ezt integrálják, tehát hogy a könyvtár szerves részévé váljon.
Persze, tehát én mindenképpen ezt úgy gondolom, hogy az informatika az ne egy önálló dolog legyen, és ebből a műhelyből is úgy jött, hogy hát volt egy oktatótermünk, ahol ilyen számítógépes tanfolyamokat tartottunk, de hát akkor úgy gondoltuk, hogy lehet ott mást is csinálni. Nem csak ilyen alap Windows meg Word tanfolyamokat, és végül is ebből született meg. Aztán ez az EU-s pályázat, ez meghozta azt, hogy igen, akkor lett pénz arra, hogy vegyünk még eszközöket, vegyünk még nyomtatót, vegyünk még további kütyüket, robotokat, mikrovezérlőket, még könyveket, tehát mint valami dominó, így akkor borult tovább ez a dolog. És az én alapkoncepcióm az volt, hogy ne menjünk rá egy dologra, hanem segítsünk másokat abba, hogy a saját hasonlójukat meg tudják valósítani, tehát legyen sok mindenből kevés, tehát egy nagyobb átfogó dolgot tudjunk mutatni. Mondjuk a terem 80 négyzetméter, tehát ez azt jelenti, hogy ott 15 gyerekkel lehet egyszerre dolgozni, többen nem, mert akkor már akadályozzuk egymást. Útban vagyunk egymásnak, tehát nem is adta volna az, hogy nagyobb csapatokkal tudjunk dolgozni, és ez hozta ezt, hogy egy kicsit ilyen bemutatóterem jellegű, sokszínű eszközparkot építsünk föl.
2018-ban kezdték el a foglalkozásokat tartani, most 2025 van. Hova jutottak el? Tehát hogyan kell elképzelnünk nekünk ezt a digilabort?
Van ez a helység, ahol eleinte az volt a terv, hogy majd mindig ül valaki, és akkor ha bejön valaki, akkor lehet ott egyénileg alkotni. Azóta annyit változott a helyzet, hogy inkább rámentünk a célzott családi napokra, tehát kettő célcsoportot sikerült meghatározunk, az egyik a családok, a másik pedig a diákság, akiket iskolán keresztül érünk el. Úgyhogy abból, hogy eleinte nem nagyon, tehát nagyon sokat kellett arról beszélni az iskoláknak, hogy mi ez, hogy mi mit tudunk nyújtani számukra, mára eljutottunk oda, hogy vannak olyan iskolák, akik rendszeresen hoznak hozzánk diákokat. Tehát minden évben eljönnek. Van olyan osztály, aki már háromszor volt nálunk, és tartottunk nekik foglalkozást különböző témakörökben. Van most már középiskola is, tehát nagyon sokáig csak általános iskolás felsősökkel volt kapcsolatunk. Tavaly óta van egy középiskolás csoport is, aki robotika szakkörre jár hozzánk.
De vannak olyan foglalkozások, amelyek a kreativitást segítik például.
Igen. Ennek a digilabornak a részét képezi egy halom Lego, egy kötészeti géppark, varrógépek, és hogy az elején kezdjem a Legóval, olvasás népszerűsítő foglalkozásokat csinálunk, Lego Story címmel, tehát ilyen történeteket kell felépíteni képregénybe vagy stop motion animációba, erre is tartunk iskolásoknak foglalkozásokat, ebből is volt már olyan, amikor családi délutánt hirdettünk, de ettől még úgy idegenkednek az emberek, legózni szeretnék jönni, de amikor azt mondtuk, hogy konkrét feladat van, és az kell, és időre, akkor az úgy nem jött be. A varrás is megy rendszeresen, tehát ilyen újrahasznosító foglalkozások vannak. Ronyhorgolás, például ez a használt pólókból csíkokat vágnak, és abból ilyen tányér alá tétett táskát, meg hasonlókat készítenek. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy kis csoportos foglalkozások, tehát ilyen 3-4 fő van egyszerre, és havi rendszerességgel van. Akkor van ilyen, hogy segítünk megtanulni varrógépet használni. Erre van egy varrónőnk, tehát ezt nem a könyvtáros csinálja. A szerencse az úgy hozta, hogy van nálunk ehhez hozzáértő, aki velünk dolgozik, és ő szokta ezeket tartani. A könyvkötészet az meg onnan indult, hogy sajnos nekünk a kötészetünket hamar önállósították nyomdává, és aztán egyszer a nyomda elköltözött innen, tehát nem maradt semmilyen könyvtári javító, felszerelés, gép, rés, semmi. És hát akkor úgy gondoltuk, hogy ez a pályázat tökéletes erre is, hogy a Makerspace-nek lehet a része egy könyvtárbarát dolog, és akkor erre is szerveztünk felnőtteknek kötészeti foglalkozás sorozatokat, meg beszoktunk fogadni tábort, olyat, amit könyvkötőmester szervez, beengedjük őket, és akkor nálunk dolgoznak a mi felszerelésünkkel. És az a könyvkötő néha nekünk is tart foglalkozást, meghívjuk gyerekekhez. Vagy hát már volt olyan, hogy mi csináltuk meg magunk, amikor nem ért rá. Mert már tanultunk annyit tőle, hogy ilyen egyszerű noteszeket
meg tudnak csinálni.
Képesek vagyunk, igen, összehozni.
Az emberbe fölmerül a kérdés, hogy mondjuk ismerjük a robotikát, de mondjuk egy Lego foglalkozás. Hol jön a digitális rész? Tehát például építjük a Legókat, és akkor hol van nekünk itt szükségünk például egy digi laborban lévő tabletre?
Itt az animáció meg a képregény készítés jön a képbe, mert a Lego esetében le kell fotózni a kész műveket, és utána ebből lesz egy kétoldalas képregény, ami azt jelenti, aha, hogy 8-16 képkockát kell megcsinálni, attól függ, hogy mennyire akarják részletezni a munkájukat, és utána a tableten kell megszerkeszteni ezt a kész művet. Tehát fel kell építsük a színpadot, mint egy film esetében, hogy megvan a háttér, megvannak a szereplők, megvan a történet, a párbeszédek, és akkor ezt a tableten rakják össze.
Magyarán, ha jól értelmezem, mert hogy most szinte minden oldalról már azt halljuk, hogy minél kevesebbet használjanak okos eszközöket a gyerekek, és szoruljon háttérbe, mert hát ugye már óriási a függőség, már 3 évesen jobban kezelik az okostelefont, mint mondjuk beszélnek, de hogy önöknek nem az a célja, hogy itt folyamatosan digitális eszközökkel dolgozzanak a gyerekek, hanem inkább egy utat mutatnak nekik, ugye? Hogy itt, vannak igen. dolgok, amiknek a megvalósításában jól jön mondjuk egy digitális eszköz.
Igen, tehát hogy ne önmagáért legyen az informatikai eszköz, ne önmagáért használjuk, hanem azért használjuk föl, amiért mondjuk egy kalapácsot is felhasznál az ember, hogy be akarunk verni egy szöget. Most nem ezt tablettel fogjuk beverni a szöget, de hogy képletesen hasonló célunk van ezzel, hogy van egy ilyen eszköz is, használjuk föl ahhoz, amit el akarunk érni, de amit el akarunk érni, az legyen egy olyan tartalom, egy olyan alkotás, amiben más is van. Például a kicsit így a robotikára visszamenjek, a robotika táboraink egyik legnépszerűbb része, amikor kimegyünk a gyerekekkel számháborúzni. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy bejönnek, mindenki kütyüzni akar, de amikor azt mondom, hogy akkor menjünk ki a szomszédos kisligetbe számháborúzni, azonnal leteszik az egész mindent, és szaladnak örömmel, hogy akkor ők most mennek ki. Tehát, hogy nagyon érdekes ez, hogy van egy szint, amikor már akkora adagot sikerül beléjük pumpálni, hogy akkor inkább elfordulnak, és egymással kezdenek el beszélgetni. Tehát, hogy ezt már többször sikerült megtapasztaljuk. Így viszont, hogy éppen, hogy csak eszközhasználat van, nem viszik túlzásba. Tehát az eszköz csak arra kell, hogy összerakják rajta azt a képregényt, ami mondjuk fél óra, és de előtte egy óráig Legóból építették azt a jelenetet, azt a díszletet, vagy több díszletet, attól függ, hogy milyen témát dolgoznak fel.
Vannak olyan könyvtári szolgáltatások, programok, amelyekben tud segíteni a Digilabor? Vannak olyan könyvtári feladatok?
Igen. Hát a Városi Gyereknapnak annak a szerves része, hogy ide be lehet jönni, és akkor van egy ilyen robotsimogató dolog, akkor más nem fér bele. De a gyerekkönyvtár használja a 3D nyomtatót, vagyis hát nyomtatunk a gyerekkönyvtárnak olyan dolgokat, amikor kis figurák kellenek, vagy amikor olimpiai év volt, akkor érmeket készítettünk, és volt valamilyen tanulmányi verseny, amihez ezeket ők felhasználták. De ugyanez igaz a kötészeti tartalmakra is, hogy az is a könyvtár egészére van hatással, meg hát újabban van podcastünk, és akkor az is ott készült, tehát azzal a felszereléssel, és azt humán beállítottságú kollega csinálja, tehát nem az informatika elsődleges területe.
Olvasást is tudnak népszerűsíteni a Digilaborral, és ezt azért kérdezem, mert nagyon sok kulturális intézmény szenved attól, hogy a fiatalokat hogyan szólítsa meg, vagy hogy a fiatalokat bevonza mondjuk egy színházba, egy múzeumba, vagy egy könyvtárba. És ugye most már az oktatási intézményeknek azért vannak együttműködései ezekkel az intézményekkel, és nem is nagyon az általános iskolásokkal, vagy a középiskolásokkal van baj, hanem leginkább az egyetemistákkal. Tehát ők valahogy úgy kiesnek ebből a Pixisből. Önök hogy érezték, könnyű volt megszólaltatni a fiatalokat?
Eleinte nehéz volt. Ami jó dolog történt, az ez a közösségi szolgálat, ez az 50 órás, amit minden középiskolásnak le kell tölteni, az egy olyan nyitás volt, hogy nekik van egy kötelező dolog, és akkor nekünk elő kellett állni valami olyan ajánlattal, ami csábító, amit jól tudnak használni. És végül is ennek is a része volt, hogy jöhetnek a könyvtárba, és itt vannak különböző dolgok, amiben lehet nekünk segíteni. Vannak egyszerűbbek, amikor csak pakolni kell, de van a digilabor, ahol foglalkozások zajlanak, és akkor el lehet jönni segítőnek ezekre a foglalkozásokra. És akkor ő úgy van bevonva bele, mint szervező, tehát aki a nála fiatalabb gyereknek segít mondjuk egy mesefeldolgozást összerakni, vagy egy való tanfolyamon kiosztja a felszerelést. Tehát, hogy ilyen szinten be tudtuk húzni a középiskolások egy részét. Hát folyamatosan bombázzuk őket különböző ajánlatokkal, és itt van egyébként konkrétan színházi előadás is, amit kiajánlunk, hogy akkor rajtunk keresztül közösségi szolgálatba ott lehet jönni segíteni. Cserébe meg is lehet nézni a darabot, de mondjuk a vendégeket fogadni kell, segíteni nekik, ha téli időszak van, a kabátokat lerakni. Ilyenekkel próbálkozunk, és úgy néz ki, hogy működik. Vagy hát van ez az országos program, ahol a diákok tanítják az időseket számítógép meg telefon használatra. Az is nagyon népszerű, van, amikor több a gyerek, mint az idős.
Beszélgetünk korábban a Lego építésből, eljutunk a képregényig, és akkor most itt behoznám a képregényt, mert hogy ott volt Munkácsy Mihály születésének az évfordulója, amely kapcsán a Békés Csabai Könyvtár és a Digilabor megjelentetett egy képregényt.
Igen, hát ez úgy történt, hogy nem is tudom, 500 méterre van tőlünk a művészeti iskola. Tehát, hogy nagyon itt vannak a szomszédban, és hát nekem van egy olyan kötődésem, hogy a feleségem művészettörténész. Tehát
akkor könnyű ilyen helyzetben van.
Igen, ilyen szegről végről, tehát nálunk átszövi a mindennapokat a művészet. És ment a gondolkodás, hogy hogyan lehetne, azt mondják egyébként a diákok, így megkérdeztük őket, hogy amivel mi foglalkozunk, azt ők hogy látják. És többször mondták azt, hogy mi nem élő dolgokkal foglalkozunk. Tehát ilyen üzenet jött vissza, hogy mi halottakkal foglalkozunk csak, meg hogy mi volt 100 000 évvel ezelőtt. Így jött le egy-két ilyen kérdőíves kutatás során, és nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hogy akkor hogy lehet ezt átfordítani, és az egyik ilyen irány volt, hogy vannak történelmi képregények, Magyarországon is jelent meg jó néhány ilyen, de hát akkor a saját hazánk fiáról, hogyha most tudunk rá forrást szerezni, akkor miért ne csinálhatnánk egy ilyen projektet? És akkor felkértük a művészeti iskolát, ahol találtunk egy olyan oktatót, akinek van ilyen érintettsége, hogy foglalkozott képregénnyel, egy ilyen grafikust, és ő bevállalta ezt, hogy akkor hozzá fog diákokkal összerakni valami jó történetet. Úgyhogy ebből született meg ez a Munkácsy képregény.
Egyébként nagyon érdekes, mert ma a könyvtárak, ha egyébként kitekintünk a nagyvilágba, akkor már nem sima könyvtárként funkcionálnak. Beszélhetnénk az étteremről, a kávézóról, tehát egyfajta közösségi térként kell már a jövő könyvtárát elképzelnünk, egy közösségi és kulturális térként. Ha ön a jövőbe tekint, akkor milyen elképzelései vannak még? Tehát hova lehet mindezt fejleszteni?
Ez jó kérdés. Én azt látom, hogy a következő lépcső, ami a mi vidékünkön még nem annyira meghonosodott, legalábbis a mi könyvtárunkban ezzel nehezen tudunk boldogulni, hogy önkénteseket csábítsunk be, különböző szakmák képviselőit, akik hajlandók az idejük egy kicsi részét arra rááldozni, hogy tegyenek a közösségért. Tehát akár ahogy a gyerekek tanítják az időseket telefont használni, próbáljunk meg különböző más feladatokat is így átlényegíteni. Könyvtáraknak fontos szerep jut a környezetvédelemben is mostanában, és azt gondoltuk, hogy attól is lehetünk zöldek, hogyha ilyen újrahasznosítási projekteket támogatunk, vagy próbálunk szervezni. Voltak már ilyen kezdeményezéseink, hogy a kedvenc könyvét az illető behozhatja, és mi segítünk neki megjavítani. Tehát adunk ragasztót, módszertant, mindent. A könyvkötőnk tartott ilyen kis csoportos foglalkozásokat, ahol meg lehetett javítani, és hoztak be bizony régebbi ilyen 50-60 éves könyveket, hogy nagy kincsként őrzi, de hát szétesett az idők során. Mi segítettünk megcsinálni. Tehát, hogy ebben láttunk perspektívát, meg tapogatóztunk is már itt több intézmény felé, hogy akár középiskolásokkal, akár felnőttekkel ilyen javító műhelyként is megjelenni. Ez egy következő kis lépés, és hát nagyon fontos, hogy mindig figyelni kell az új eszközöket, újdonságokat, mert nagyon gyorsan változik a világ, és mindig kell valami újat, valami csavart beletenni a szolgáltatásba.
De lenne egyébként még hely, mert mondta, hogy jelenleg 80 négyzetméteren működnek, tehát körülbelül 15 fő befogadására képes, és hogyha mondjuk növekednek az igények, vagy önök érdekesebb és újabb dolgokkal tudnak előállni, akkor gondolom lehet, hogy nagyobb térre lenne szükség.
Hát ennek is megvan a trükkje, mert van egy másik helyiség is, amit közben bekeveleztünk.
Térhódítás akkor már megvan.
Igen, és így már kettő van. Ott is tartunk foglalkozásokat, meg hát ki is megyünk. Kiléptünk a falon kívülre, rengeteget járunk vidékre, meg akár itt városon belül is most is lesz egy ilyen foglalkozásunk, amikor nem itt lesz nálunk megtartva. Úgy gondoljuk, hogy ne korlátozzon bennünket a négy fal, hanem megpróbáljuk ezt máshogy megélni, és hogyha nem férünk el bent, akkor valahogy máshogy osztjuk el a diákokat, vagy hát mi megyünk ki, mert voltunk már iskolai gyereknapon is, tehát ahol az egész iskola ott volt, és akkor ott csináltunk robotika foglalkozást. Ott 3 órán keresztül jött a általános iskola alsó tagozata, ami évfolyamonként talán 2 vagy 3 osztály volt, tehát rengeteg gyerek, és jöttek hozzánk, mi voltunk az egyik ilyen állomás, ahol lehetett valamit alkotni, csinálni. Tehát a 80 négyzetmétert azt már úgy kinőttük, hogy fizikailag is, meg virtuálisan is terjeszkedünk. Itt már csak a személyi, meg az időbeli korlátok vannak, amit nem tudunk átlépni.
Igen, 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 pont ez, amiről mondott is, hogy a középiskolásokat igyekszenek önkéntesként bevonzani, mert épp ha a robotika foglalkozásokat nézem, akkor ott egyrészt önöknek, a könyvtári személyzetnek is képeznie kell magát, kellenek informatikusok hozzá, szóval hogy mennyire vannak ellátva szakemberekkel, akik egyébként mondjuk tudnak segíteni a digilabor fejlesztésében azért, hogy ez minél több emberhez eljusson, minél szélesebb körben, mert hát oké, ott van Békés Csaba, de ahogy mondta, a környező településeket is igyekeznek elérni.
Ez az egyik korlátozó tényezőnk jelenleg. A kollégák közül 5 vagyunk, akik foglalkozunk a digilaboros dolgokkal a könyvtári munkák mellett. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy kolléganő, aki a legóért felel, van ugye a varrónőnk, akkor van egy könyvkötő, meg vagyunk 2, akik a robotos digitális dolgokat viszik. Majdnem ide sorolom még azt a kolléganőt is, aki a podcastet csinálja, mert végül is az is részben ide kapcsolódik, de ott még nem léptünk olyan merészet, hogy mondjuk a diákoknak ajánljuk ki ezt a szolgáltatást, tehát ott egyelőre csak a sajátunkra van kapacitás, hogy az működjön, de ilyen apró lépésekkel próbáljuk a munkatársakat meggyőzni, hogy szálljanak be ebbe a játékba, mert nekik is jó lesz. Folyamatosan ostromoljuk a gyerekkönyvtárosokat, meg másokat is, hogy találják meg benne azt a alkotó tevékenységet, és használják úgy az egészet, mint valami szerszámos láda, hogy nem úgy kell nézni, hogy ez egy külön intézmény, vagy egy külön objektum a házon belül, hanem azért van, hogy minden más feladatot segítsen. És hát, ha így, akkor egy kicsit jobban át lehet ezt csúsztatni abba az irányba, hogy akkor még inkább a fiatalokkal tudjunk foglalkozni.
Igen, és azért egy kicsit dicsekedjünk, hogy mi minden van ebben a digilaborban, mert ha jól olvastam, akkor van 4 darab 3D nyomtató, 8 laptop, 5 iPad, 4 kéziszerszámkészlet, 4 varrógép, 1 plakátnyomtató, 1 rajzgép, és akkor ott van az eszközpartnál még a LEGO építőelemek, társasjátékok, mikrobit és LEGO robotok, ozobotok, bíbot, és még sorolhatnám. Tehát, hogy nagyon nagy az eszközpark, és amit mondott ön is, hogy podcast és könyvkötészeti felszerelések.
Igen, igen. Néha túl nagy is, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nekünk kell tudatosan eldönteni, hogy akkor most mondjuk az ATEK készletekkel tartottunk rengeteg foglalkozást, de lehet, hogy jövőre váltunk, és elkezdünk mondjuk mikrobites foglalkozásokat kiajánlani az iskoláknak az ATEK mellett, vagy helyett. Mert hogy arra is megvan a felszerelésünk. Sajnos a könyvtári finanszírozási rendszer az számunkra úgy működik, saját bőrön tapasztaltam, hogy ilyen 7-8 évente lehet egy nagyobb eszközfejlesztést létrehozni. Amikor a Digilabort létrehoztuk, ezért el kellett gondolkodni ilyen nagyon hosszú távra, hogy mi az, amit tartósan és sokáig és tudunk használni és sokszínű, és lehessen néha váltani azért, hogyha az egyiket elunják, akkor legyen valami újabb, amit elő tudunk húzni a kalapból, és azért van ennyi minden. És igen, van benne biztos olyan, amit még mi sem használtunk eleget, vagy éppen, hogy csak kipróbáltuk. Úgyhogy ezt így próbáljuk így csinálni. Hát most is van olyan, hogy keressük az időpontot arra, hogy megtanuljuk a gyantás 3D nyomtató használatát rendesen, hogy tudjunk ilyen festhető figurákat készíteni. Szintén egy ilyen újabb foglalkozás témájának, ami az asztali stratégiai játékokhoz kapcsolódik. Tehát folyamatosan tanulni kell, folyamatosan figyelni minden újdonságot, és mindig kampányolni, hogy jöjjenek és dolgozunk közösen.
Az ország más könyvtáraiból egyébként voltak önöknél tapasztalatokat, információkat gyűjteni, vagy csak, hogy az önök mintájára saját maguk is létesítsenek egy digilabort mondjuk a könyvtárukban?
Igen, voltak, meghívtak is engem, hogy beszéljek róla. A könyvtárintézettel közösen sikerült két képzést megvalósítanunk, ahol bemutattuk ezt szakmai közönségnek, de országosan úgy hirdetjük, hogy bárkit bármikor szívesen látunk. Ha bejelentkezik hozzánk, akkor nagyon szívesen megmutatjuk, kipróbálhatják, tartunk foglalkozást a kollégáknak, hogy ha a saját ilyenben gondolkoznak, akkor segítünk nekik.
De miért van az, hogy még országosan ez nem terjedt el a könyvtáraknál? Túl sok pénzbe kerül ez? Tehát pénz, energia, önkéntes munkaerő. Szóval mi az akadálya ennek? Mert hogy valahol ez a jövő, tehát erre felé megyünk.
Igen, hát több rétegből áll össze. Az első az az anyagi része, hogy ha valaki robotikát szeretne, az elég zsebbenyúlós, hogyha szeretnék egy 15 fős csoporttal dolgozni, akkor kell legalább 3-4 készletet megvásároljak, és hát kell azért tartalék is hozzá, meg vannak kiegészítők, akkumulátorok, pótalkatrészek, tehát ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy ez működőképes legyen. A másik a helyszín szokott lenni, hogy hol találok neki helyet. Ha a könyvtár egy olyan világ, ami csendes, akkor hol tudok egy kicsit zajosabbat csinálni? Hogy van-e az épületnek olyan része, amit el lehet különíteni, ahol lehet hangoskodni bátran, vagy egy tér az egész, ahol visszhangzik, meg pattog össze-vissza a hang, és nem lehet hangoskodni, mert akkor zavarom a kutatót, a tanulót ezzel a tevékenységgel. A harmadik meg az a személyi dolog, hogy a könyvtárosok többsége az bölcsész ember, alapvetően nem biztos, hogy a digitális technika lesz az ő kedvenc elfoglaltsága, és hát ezt is meg kell tanulni, át kell adni. Az meg, hogy mindenütt csak az informatikus csinálja, hát az meg nem mindig működik, mert lehet, hogy az informatikus viszont a gyerekekkel nem fog tudni úgy bánni, ahogy kellene. Tehát, hogy meg kell találni a megfelelő embereket rá, tehát ez elég lassú folyamat. Valahol nem szeretik, tehát valaki elmondja, és semmi harag, meg semmi sértődés nincs. Mi ezt az utat választottuk, de vannak más lehetséges utak is az olvasás népszerűsítésre.
Viszont ez vonzó lehet egyébként a fiatalok számára, akik mondjuk most kezdik el majd a pályájukat, tehát akár egy informatikusnak is, hogy el lehet menni egy ilyen diplomával, akár egy könyvtárba is dolgozni, aki mondjuk nem csak a gépek mellett szeretne ülni egész nap, hanem mondjuk szívesen foglalkozna gyerekekkel is, vagy akár felnőttekkel.
Igen, ez benne van, olyan kihívásokkal kell megküzdeni, hogy mondjuk egy könyvtár, ha befogad egy másfajta tudással rendelkező szakembert, az tud-e könyvtárosként is dolgozni, vagy meg tudja engedni azt a könyvtár, hogy az az ember az csak ezzel foglalkozzon. A mi esetünkben van egy olyan csavar, például a könyvkötő, ő csak könyvkötő, tehát ő a könyvjavításokat végzi nálunk, tehát ő nem fog kölcsönzéssel foglalkozni. Az informatikus kollégám viszont rendezvényeken hangosít, fotóz, széket pakol, számítógépeket tart karban, tehát hogy neki vannak olyan feladatai, ami mellé ezt be kellett illeszteni. Valaki azt mondta, hogy ő ezt így nem tudja befogadni, tehát ő nem tud így foglalkozásokat tartani. És hát van a másik oldal is, aki viszont azt mondja, hogy hú, hát ez olyan idegen tőle, tehát ő nem tud mit kezdeni ezzel a technikával, amit mi itt használunk.
Ha már könyvtár, akkor miért jó, hogy egy ilyen digilabor könyvtárban van?
A könyvtár az egy olyan hely, ahová az adott település összes lakója betérhet, míg ha összehasonlítom egy iskolával, ahol az iskolába beiratkozottak járnak többségében. Ezt lehet, hogy majd a pedagógusok megcáfolják, hogy így van, de én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy 3D nyomtatót beteszek egy könyvtárba, akkor én ezt az egész városnak tudom megmutatni, míg ha egy iskolába van, akkor oda az iskola diákjain kívül nem szívesen engednek be mást. És azt gondolom, hogy így nem egymás versenytársai vagyunk, de hogy mi tudunk egy olyan szélesítést létrehozni a spektrumon, amit ők nem biztos, hogy meg tudnak a saját eszközeikkel tenni.